Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nyilvánosságra hozták a kormány.hu oldalon a kegyelmi ügy azon dossziéját, amely az igazságügyi minisztériumban található. Az iratokhoz fűzött tájékoztatásban azt írták, a dokumentumok közzétételének oka, hogy a magyar társadalomnak joga van megismerni, miként születhetett meg az a kegyelmi döntés, amely egy pedofil bűncselekmény eltusolásában közreműködő személy számára biztosított kegyelmet. Az oldalon az igazságügyi minisztérium kegyelmi főosztályának előterjesztése található meg, egy irat arról, hogy a kegyelem gyakorlását Répási Róbert parlamenti államtitkár nem javasolta, valamint Varga Judit igazságügyi miniszter Novák Katalin köztársasági elnöknek írt levele. A Fidesz reagált, a volt kormánypárt szerint Magyar Péter tájékoztatóján nem hangzott el új információ a kegyelmi üggyel kapcsolatban. A miniszterelnök előzőleg sajtótájékoztatón beszámolt a kegyelmi ügy megismerhető részleteiről. Magyar Péter újra felszólította Sólyog Tamás köztársasági elnököt, hogy hozza nyilvánosságra a személyjogok tiszteletben tartása mellett az elnöki hivatalban megtalálható bővebb dossziét. A kormányfő hangsúlyozta, két éve az igazságügyi miniszter Varga Judit nem javasolta, hogy K. Endre kegyelmet kapjon. Novák Katalin akkori államfő ennek ellenére így döntött. Technikai szintű egyeztetés kezd a magyar és az ukrán kormány a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak mielőbbi törvényi garantálása érdekében, közölt a miniszterelnök tegnap. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, erről az Európai Tanács elnökét is tájékoztatta. Andrej Sibiha, ukrán külügyminiszter jelezte, az ukrán kormány kész együttműködni Magyarország új kormányával valamennyi kérdésben, köztük a nemzeti kisebbségek ügyében is, annak érdekében, hogy helyreállítsák a bizalmat és a jószomszédi kapcsolatokat. Magyar Péter a tegnapi tájékoztatón beszélt arról, hogy a kárpátaljai magyaroknak ugyanazok a jogok járnak, mint bármely kisebbségnek Európában. Ukrajna uniós csatlakozásának első fejezetének megnyitásához a magyar kormány csak akkor járul hozzá, ha ez megtörténik, jelezte a miniszterelnök. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Azt írta, a magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll. A következő napokban magas szintű delegációval utaznak Lengyelországba, és közös cél, hogy az együttműködést új alapokra helyezzék, tette hozzá. A tegnapi kormánytájékoztatón elhangzott az is, hogy felülvizsgálja az idei költségvetést az új kormány. A miniszterelnök felkérte Kármán András pénzügyminisztert, hogy készítsen beszámolót a valós helyzetről, valamint arról, hogy a jelenlegi gazdasági és fiskális környezet alapján mely területeken lehet szükség módosításokra a büdzsében. Elhangzott az is, a kabinet széleskörű egyeztetést indít önkormányzati ügyekben, de a szolidaritási adó befizetésére nem kapnak haladékot a helyhatóságok, a fizetési kötelezettséget egyelőre teljesíteni kell. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy Budapesten tárgyal az Európai Bizottság munkacsoportja a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. A miniszterelnök a kormányülés után azt mondta, a cél, hogy a jövő heti brüsszeli útján aláírhassa a politikai megállapodást és ősszel megérkezhessen a pénz. Beszélt arról is, az uniós védelmi hitelre benyújtott magyar igényt átvizsgálja az új kabinet. Azonnali hatállyal felfüggesztették a Nemzeti Kulturális Alap igazgatóját, Krúcsainé Herter Anikót. A döntést Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelentette be. Ennek hátterében az NKA-t érintő közelmúltban kirobbant támogatási ügy áll, a gyanú szerint szakmai szempontok nélkül jogszerűtlenül osztottak szét mintegy 17 milliárd forintot. A minisztérium a kifizetéseket már korábban zárolta. A héten kezdődik a magyar államadós osztályzatok idei hitelminősítői vizsgálatsorozata. Először a Moody's vizsgálja Magyarországot, a cég május 22-ére, most péntekre tűzte ki a magyar besorolások első idei értékelési időpontját. A Standard & Poor's május 29-én, a Fitch Ratings pedig június 5-én tűzi napirendre hazánk értékelését. Alacsonyabb kamattal indít új sorozatú lakossági állampapírokat az államadósság kezelő. A papírok futamideje változatlanul 5 év, kamatozása évi 6,5%-ra mérséklődik az eddigi 7-ről. Az új sorozat péntektől vásárolható meg, csütörtökig pedig elérhető a jelenlegi FixMap sorozat. Az egészségügyi miniszter szerint nincs közvetlen járványügyi fenyegetés Magyarországon a hantavírus miatt, és hazai fertőzöttet sem azonosítottak. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a vírus többnyire nem terjed emberről emberre. Végül az időjárásról. Egyre több felé kisüt a nap, de a képződő gomoly felhőkből kisebb eső, zápor előfordulhat, néhány helyen esetleg az ég is megdörrelhet, a szél sok felé élénk. A csúcshőmérséklet most délután 20-21 fok körül alakul, holnap 1-2 fokkal melegebb lehet már. Híreinket hallották.
Reklám.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, Holló Zsófiát, az Összhang Egyesület önkéntesét, hordozási tanácsadót, akivel erről fogunk beszélgetni, ez lesz a témánk, hogyan hordozzunk és miért is jó, hogyha hordozzuk a kisbabát. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban.
Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm én is a kedves hallgatókat.
Kezdjük akkor onnan, hogy miért is érdemes a hordozáshoz fordulni, vagy a hordozással megismerkedni, miért jó ez nekünk, és miért jó a kisbabának?
Igazából többféle motivációval érkeznek az anyukák, hogy hordozni szeretnének. Tehát van, aki azért jön, mert csak kézben van el a babája, hogyha leteszi, akkor sír. Tehát vannak ugye olyan babák, akiket nagyon nehéz letenni. Őket a szaknyelv több emberes babának nevezi egyébként, akik tényleg állandóan kézben szeretnének lenni, mert csak akkor nyugszanak meg, hogyha tartva vannak és ringatva vannak. Tehát ez egy teljesen normális, úgymond élettani dolog, hogy ilyen babák születnek manapság egyre többen. Tehát ilyenkor ugye az anyukában az a motiváció, hogy szeretné, hogyha újra szabad lenne a két keze, és szeretné a babáját ugye a saját magán tudni. A másik motiváció, amivel érkeznek, egyszerűen a praktikusság, hogy nem gurul mondjuk el a babakocsi azon az útirányon, ahol ő minden nap közlekedik, vagy tömegközlekedéssel jár, esetleg szereti sétáltatni mondjuk a kutyáját terepen, szőlőben, városon kívül, de szeretné magával vinni a babáját is, és felismeri azt, hogy a hordozás ezt meg tudja segíteni, tehát hogy ő a korábbi életvitelét tudja folytatni. Van, aki pedig mondjuk már a szülés előtt, vagy szülés után tájékozódik erről, hogy mi a legjobb az anyukának és a babának, és akkor így talál rá hordozásra is, mint egy lehetőségre, és akkor szeretne ezzel jobban megismerkedni, mert neki ez szimpatikus, és hogy szívesen kipróbálná.
Nagyon sok információ hat ránk a mindennapokban, és most említetted, hogy megismerkedni szeretne valaki a hordozással, akkor utána fog olvasni. De előfordulhat az, hogy csak elmegyünk egy áruházba, ahol árusítanak ilyen kengurukat, ugye? Egyébként még lehet, hogy babahordozó kendőket is találunk ott, de hogy nem tudjuk, hogy hogyan is forduljunk ehhez a kérdéskörhöz hozzá. Na most, aki szeretne ezzel foglalkozni, ő hol teheti meg azt, hogy meg tudjon ismerkedni ezzel?
Igen, ez nagyon nehéz helyzet ebből a szempontból, hogy tényleg, ha besétál valaki egy baba áruházba, akkor ott rengeteg fajta hordozó eszközzel fog találkozni, de nem biztos, hogy meg fogja találni egyből azt, ami neki kényelmes lesz.
Hát vagy bocsánat, de hogy lehet, hogy egyszerűbbnek találja azt, amit csak magára vesz, igen, becsatol, és mehet tovább.
Hát igen, ez ideális esetben működhetne így is, de sajnos pont azok a hordozók, amiket a baba áruházban árusítanak, nem mindegyike kényelmes, és ugye sokan csak akkor szembesülnek ezzel, amikor már megvették, hazamentek, ugye felteszik magukra, és mondjuk ordít benne a baba. Tehát egyértelműen jelzi, hogy neki ez nem kényelmes. Tehát célszerű mindig először tájékozódni, és csak utána vásárolni. Tájékozódásra pedig legjobb, hogyha elmegy az anyuka egy hordozós klubba. Itt Egerben is van egy, az Összhang Egyesületnél minden hónap második péntekén tartunk egy ilyen hordozós klubot, ahová bárki becsatlakozhat, aki érdeklődik a hordozás iránt, akár várandósan, akár már kisbabával, akár nagyobb gyerekekkel, és akkor ott elmondjuk mindig a hordozási tanácsadó kolléganőkkel, hogy mik azok a szempontok, amiket mondjuk egy baba hordozó eszköznél figyelembe kell venni vásárlás előtt, illetve viszünk nagyon sokat megmutatni, amit meg lehet nézni, ki lehet próbálni babával, ki is lehet kölcsönözni, hogyha valaki szeretne mondjuk próbát tenni vele, mielőtt vásárol, mert rengetegféle hordozó eszköz van, és nagyon nehéz próba nélkül olyat venni, ami biztosan jó lesz, mert mindenkinek más a kényelmes. És a babák egyértelműen jelzik, hogy miben érzik jól magukat. Hát például pont két hete voltam Füzesabonyban egy tanácsadáson, ott az ötödik eszköz lett jó, az előző négyben ordított szegény, mert valami egyszerűen nem volt neki kényelmes, és addig-addig próbálgattunk mást és mást, amíg végül meg nem találtuk azt az eszközt, amiben megnyugodott. Tehát ez próba nélkül nagyon-nagyon kétesélyes a dolog, hogy amit vásárol az ember, az végül jó lesz-e, vagy nem lesz jó, és az borzasztó bosszantó, és sokaknak elveszi egyébként a kedvét tőle, hogyha vesz egy olyan eszközt, ami nem válik be nekik, beleteszi a babát, csalódik, és akkor utána elengedi az egész hordozást, mert hogy ó, nem szereti a babám, holott lehet, hogy csak az adott hordozó eszköz nem kényelmes neki.
milyen eszközök állnak rendelkezésünkre? Most említettem kettő fajtát, az egyik pont nem alkalmas, inkább nem választandó, de a másik a kendő, és ezen kívül van-e még nekünk valami?
Hú, rengetegféle van már, egyre több. Ugye van a hagyományos kendő, amit te is említettél, de a kendőből is van sokféle, ugye anyaghasználattól függően van rugalmas kendő, van szövött kendőből, vékonyabb, közepesen vastag és nagyon vastag.
Hát tehát ugye az évszak is,
igen, nem mindegy, hogy milyen évszakhoz. És a baba súlyához függően, igen, tehát kisbabás, nagybabás kendő, tehát ezeket még lehet így külön csoportosítani, van ami pamut, van ami tartalmaz egy kis sejmet, tencert, stb. Illetve a formázott hordozó eszközöket, tehát úgy hívjuk azokat a hordozó eszközöket, amik már is formára vannak varva, tehát nem úgy kell magunkra origamizni, mint egy kendőt, hanem sokkal könnyebb a használatuk. Tehát vannak a mellytájok, amiket a derékpántja is megkötős, illetve van két válpántja, ez is megkötős. Akkor vannak a félcsatosok, aminek a derékpántja csatolós, a válpántja kötözős, meg vannak az úgynevezett csatos hordozók, amik olyanok, mint egy kis hátizsák. Tehát van egy csatolós derékpántjuk, meg van csatolós válpántjuk. És akkor különböző méretben készítik most már ezeket, vannak olyanok, amik az újszülöttekhez is használhatók már, mellytájból, félcsatosból, csatosból is, illetve vannak a nagyobb méretűek, a standard méretűek, amik ugye olyan 6 hónapos kor fölött használhatók, meg készítenek belőle olyan nagyokat, amik mondjuk egy 2 éven felüli gyereket is bele lehet tenni, tehát különböző méretekben vannak, különböző anyaghasználattal, különböző merevítéssel, tehát van, aminek masszívabb a derékpántja, van, aminek párnázottabb a válpántja, tehát rengetegféle variáció van, és hogyha ezt nem próbálja föl az ember, mielőtt megveszi, akkor sajnos belefuthat olyanba, hogy olyat vesz, ami pont nem kényelmes nekik.
Mikortól, meddig használhatóak ezek akkor?
Hát ugye hordozó eszköz típustól függ, akkor rátérnék egy kicsit arra, hogy mikortól lehet hordozni, mert ez is mindig felszokott merülni kérdésként, hogy itt mi számít, hogy a babánál van egy ilyen életkori korlát, vagy az anyukánál, igazából nincsen, tehát újszülött kortól már lehet hordozni a babát a baba szempontjából. Viszont anyuka szempontjából mindenképpen meg kell várni, hogy ő a szülés után felépüljön. Tehát amikortól ő alkalmasnak érzi magát arra, hogy hordozzon, tehát fizikailag megerősödött már annyira, tehát van, aki szülés után egy héten már felpattan, mondjuk azt szoktuk neki mondani, hogy legalább 2 hetet azért várjon már ki, hogy pihenjen vízszint, vagy egy kicsit ugye a belső szerve is vissza tudjanak rendezkedni, de a hivatalos álláspont az az, hogy amikortól az anyuka úgy érzi, hogy ő már fizikailag alkalmas a hordozásra, császármetszés után is. Tehát nincsen az, hogy mindenképpen a 6 hetet attól függetlenül, hogy az anyuka, hogy érzi magát, ki kell várni. Nem kell kivárni, amikor tőlük úgy érzi. Hát ezt nyilván ki kell próbálni a hordozást hozzá, hogy megtudja, hogy ő már ezt fizikailag bírni fogja, de mondjuk, ha szülés után 2-3 héttel tesz vele egy próbát, és úgy érzi, hogy még kellemetlen érzései vannak ott a méhe tájékán, vagy megszédül, vagy tényleg úgy érzi, hogy még nincs hozzá ereje, hogy ő hordozza a babáját, akkor még nem szabad elkezdeni. Csak akkor, hogyha már ő úgy érzi, hogy meg van erősödve hozzá eléggé.
Aki már ugye próbálta ezt a fajta hordozást, az tudja, hogy a testsúlya a gyereknek egyébként nagyon szépen eloszlik, pont igen, a kötözés miatt. Úgyhogy szerintem az egyik legkímélőbb gyerekhordozási
igen
módszer.
Tehát a karbanhordozás is hordozás, tehát az sokkal inkább megterhelő, mert egyszerűen a gerincre nagyobb terhelés ró, hogyha a karunkban cipelünk egy nehezebb súlyt, mint hogyha a testünkre van applikálva, és ott oszlik el az ő súlya. És a testközelségnek van még nagyon-nagyon sok pozitív hozadéka, tehát nem csak praktikus okok miatt érdemes hordozni, hanem azért is, mert élettanilag nagyon meg tudja segíteni az újszülöttnek a kinti világhoz való adaptálódását, hogyha minél többet van testközelben, illetve az anyukának is a hormonális folyamatainak nagyon tud kedvezni az, hogyha testközelségben van az újszülöttjével.
Thank you.
milyen hibákat tudunk ebben elkövetni? Mik a legnagyobb tévhitek, hiszen, ahogy mondtam is, rengeteg információ jön a külvilág felől, és itt a műsor előtt beszélgettünk arról, hogy a reklámokban bizony nagyon fals információk vannak, hiszen a kifelé hordozás az nem javallott.
Igen, általában nem is kényelmes a gyerekeknek sem, nem is kényelmes a szülőknek sem. Tehát a kifelé hordozás az akkor megvalósítható, hogyha a karomban tartom a babámat, mert ugye, ahogyha a karomban tartom, akkor tudom őt úgy kicsit így begörbített háttal tartani, és a lábát is kicsit úgy terpezbe tudja engedni, ahogy mint hogyha velem szembe fordítva lenne. Tehát, hogyha én a karomban tartom, nagyjából ugyanazt a pozíciót tudom neki biztosítani. Hogyha beletesz egy olyan hordozóeszközbe, amiben neki lóg a lába lefelé, és tud vele kalimpálni, az a csípőfejlődés szempontjából az nem túl szerencsés, illetve a testsúlya is nagyon meg fogja viselni az én gerincemet, tehát nekem se lesz kényelmes. Tehát ezek a kenguru típusú eszközök, ezek nem igazán szerencsések. Illetve, hogyha nem tetszik a babáknak, és nagy részüknek nem tetszik, akkor el tudja venni az embernek a hordozástól a kedvét, és akkor le tudja zárni azzal, hogy hát nekünk ez nem vált be. Holott csak az eszközt kellene kicserélni, vagy megpróbálni valami mást, és lehet, hogy teljesen új dimenziókba emelkedne a hordozásról alkotott képe, hogyha kipróbálna mondjuk egy olyan eszközt, amiben az ortopédiailag helyes pozícióban, és neki is kényelmes módon tudja magára kötni a babáját.
Hallottam már olyan példát, amikor azzal magyarázta ezt a szülő, hogy kifelé hordoz, hogy hát, mert így látja a világot a gyerek. Szüksége van a csecsemőnek arra, hogy mindent lásson a világból?
Hát nem feltétlenül. Nem, hát amikor nagyon picik, akkor nekik még ugye minden inger új, ami itt a külvilágban várja őket, tehát nekik akkor még inkább az szokott lenni az igényük, hogy így belebújjanak anyába vagy a hordozó szemébe, és egyébként, hogyha velem szemben is van fordítva, itt pihen a mellkasomon, tehát jobbra-balra, ő tudja fordítani a fejét is, ő tud látni a világból annyit, amennyi neki még pont elég az inger mennyiség, illetve hogyha átkerül hátra, tehát a hátamon hordozom őt, és mondjuk olyan magasra fel tudom tenni, hogy ő már ki tud kukucskálni a vállam fölött, akkor ő nagyon sok mindent lát onnan.
Visszatérve erre a hibás hordozási technikára, hogy kifelé hordozzuk a babát, ott mit okozhat a csípőjének, ugye, vagy bármilyen más alsó testrészének hosszú távon, vagy későbbiekben a növekedés folyamatában, hogyha ő folyamatosan így volt hordozva, akár mondjuk fél éven keresztül?
Hát ez nehéz kérdés, lehet, hogy erre egy ortopéd szakember jobban tudna válaszolni, tehát ugye a képzésen, ahol én tanultam, ott tehát a csípő ízületet rajzolták föl nekünk, és a csípő ízületi vápának a fejlődéséhez fontos ez a kisbéka pozíció, így tudnám mondani, mikor ugye kicsit fölfelé van húzva a babának a térde, és nincsen teljesen szétterpesztve a lába, mert az se jó, hanem egy ilyen közepes terpeszben. Hogyha hátulról nézem, akkor embetűt formáznak a lábai, de úgy néz ki tényleg, mint egy ilyen guguló kisbéka, de így szoktam szemléltetni, tehát, hogy az ő csípő fejlődése szempontjából ez a helyzet, amire törekednünk kell, amikor őt egy hordozó eszközbe beletesszük, hogyha egy olyan kengurúba tesszük, amiben neki lógnak lefelé a lábai, akkor nem fogja tudni az ő csípőízületének a fejlődését megtámogatni. Tehát van, akinél ez okoz problémát, van, akinél nem okoz problémát, de semmiképpen sem szerencsés. Tehát kutatást nem tudom, hogy erről valaki készítette már, tehát, hogy nyomon követte volna-e, hogy mondjuk akiket folyamatosan kengurúba hordoztak és lefelé lógázták a lábukat, hogy náluk okozott-e valamit. Ez jó kérdés, de semmiképp sem az ortopédiailag megfelelő pozíciót támogatja meg, hogyha lóbinkálja a lábát, és egyébként sok baba jelzi is ezt, hogy neki nem kényelmes, hogyha lefelé lóbinkálja a lábát.
Tehát a sírás az lehet
a sírás, is, igen, akár. Abszolút, vagy a fincergés, vagy a, hát eléggé sok módon tudják ezt jelezni, de tényleg sírás, fincergés, nyöszörgés, tehát egyértelműen a jelzéseivel tudja ezt kommunikálni, hogy neki az ott nem jó.
Tehát ne ijedjünk meg egyébként, hogyha a baba sír akár a kendőben, akár másféle hordozóban, de érdemes egyébként az apukával is megismertetni, hiszen ez egy nagyon nagy könnyebbséget ad anyukának, hogy nem csak ő tudja hordozni, hanem már apuka is magára tudja akár kötni. Mennyire szeretnének ebben részt venni az apukák? Hogy látod, akár az Összhang Egyesületnél mit tapasztaltok?
Egyre inkább, és én ennek nagyon örülök. Nagyon szívesen kapcsolódnak be az apukák is a hordozásba, és voltam pár olyan tanácsadáson nem régiben, ahol olyan eszközt kerestünk, amit az anyuka és az apuka is szívesen használ. Tehát, hogy minél kevesebbet kelljen rajta állítgatni, hogy mind a kettejükre jó legyen, meg mind a kettejüknek kézre essen. Tehát az apukák is egyre szívesebben kapcsolódnak ebbe bele, és örömmel hordozzák ők is a csemetéjéket. De Szilvánsváradon rendszeresen látok egyébként hordozóban apukákat, akik hordozóban viszik a babájukat, és jó hordozóban, és helyes pozícióban, hát olyankor meg különösképpen örülök, hogy de jó.
És mit látsz, hogy miért lehetett most ennek egy ilyen felfutó íve? Mert én, ahogy te is mondod, hogy egyre több szülőn látod azt, hogy rá van kötve a gyereke. Mi adhatott ennek egy ilyen lendületet, hogy most újra felfedezték a szülők ezt a hordozást?
Hát ugye a hordozás az a válaszkész gondoskodásnak egy úgymond lehetősége, hogy tudják azt a szülők, hogy a szülőnek is és a babának is, tehát mennyi pozitív élettani hatása van még a hordozásnak. Másrészt volt egy olyan korábbi életvitele a családnak, mondjuk sokat túráztak, kirándultak, amiről nem szeretnének lemondani. Tehát ilyen több irányból érkezik ez az igény, hogy az ő korábbi életvitelüknek a fenntartását meg tudja mondjuk támogatni a hordozás, hogy akkor nem kell otthon hagyni a gyerekeket, hanem tudják magukkal vinni. És amik korábban páros program volt, mondjuk egy kirándulás a természetben, azt tudják ugyanúgy a gyerekekkel tovább űzni ezt a hobbit, vagy ezt a kedvelt szabadidős tevékenységet, és ez mindannyiuknak jó.
Említsük meg még egyszer, hogy hogyan tudtok segíteni itt Egerben, milyen időközönként, és akkor miket lehet próbálni amúgy?
Egerben az Összhang Egyesületnél minden hónap második péntekén délelőtt 9:30-tól 11:30-ig tartunk egy ilyen hordozós beszélgetőkört, összhangban hordozva egyébként így találják meg a kedves érdeklődők, meg szoktuk mindig adott hónap végén hirdetni a következő havi eseményt, és ott szoktuk azt kérni, hogyha valaki szeretne jönni, akkor azt jelezze felénk üzenetben, illetve ha szeretne eszközt próbálni, akkor írja meg, hogy van-e már elképzelése, hogy mit szeretne, vagy ha nincsen, akkor írjon magukról adatok. Tehát magasság, súly, tehát babáról is, hogy tudjuk, hogy milyen hordozó eszközökkel készüljünk nekik. Meg ki tudunk menni személyes tanácsadásra is egyébként, hogyha valaki nem szeretné még mondjuk közösségbe hozni a babáját, mert úgy gondolja, hogy még kicsi, vagy nem szeretne még vele kimozdulni, vagy jobban szeretné, hogyha ő személyre szabottan csak vele foglalkozzunk mondjuk egy-másfél órát, tehát erre is van lehetőség. Meg hogyha van az a családnak saját eszköze, már mondjuk vettek valamit, de nem érzik úgy, hogy komfortos nekik a használata, akkor azt is elhozhatják nyugodtan a beszélgetőkörre, meg tudjuk nézni, tudunk segíteni a beállításában, mert egyébként sokszor ennyi is elég, hogy a beállításokon módosítunk, és akkor már tudják tovább használni az eszközt. Tehát mindig a családnak a meglévő saját eszközével indulunk el, és hogyha nagyon nem tudjuk úgy beállítani, hogy jó legyen, akkor lépünk abba az irányba, hogy jó, akkor mutatom, hogy mi van még, és akkor az eszköztárból választunk. Mindenféle hordozó eszközünk van, szövetkendő, karikáskendő, rugalmas kendő, formázós hordozókból nagyon-nagyon-nagyon sokféle, tehát az utóbbi években nyertünk egy pár pályázatot, és hordozó eszközök beszerzésére fordítottuk, úgyhogy tényleg nagyon szuper és jó állapotú és jól használható hordozóink vannak, amiből szívesen rendelkezésükre bocsátunk a kedves érdeklődőknek kipróbálásra többfélét is.
Ez lett volna még a kérdésem, hogy honnan gyűlt össze ez az eszköztár, de akkor egy része így, vagy az összes így, vagy adnak is be egyébként?
Hát egy része olyan is van, igen. Szoktunk kapni hordozó eszköz felajánlásokat is, mikor már valaki kinőnek a hordozóskorból, és akkor felajánlja nekünk az eszközét, azt is nagyon megköszönjük, tehát több eszközünk így is érkezett már. Akkor vannak ugye a saját eszközeink, amit szintén beinvestálunk ide a klubos készletbe, tehát én is már harmadik gyereket hordozom, mert lassan hetedik éve, úgyhogy hát az évek során összegyűlt egy-kettő, mert hát ugye mindig benne van az emberben a kíváncsiság, hogy hát jól néz ki ez a csatos hordozó, kipróbálnám. Veszek egyet, majd jó lesz a klubra. Tehát így igen, tehát ugye mi hárman is vagyunk, csak az Összhang Egyesületen belül, és még Egerben van még rajtunk kívül másik hordozási tanácsadó is, aki elérhető. Tehát a mi hármunk készlete összeadva, plusz még a pályázatos hurcik, plusz még a felajánlások, tehát így jött össze. Tehát nagyjából 100 hordozó eszközünk van most jelenleg. Jó, azért eladni is szoktunk belőle.
Hát akkor van miből válogatni, úgyhogy aki igen. még esetleg fontolgatja, még van benne egy kis hezitálás, az nyugodtan akkor menjen el pénteken.
Igen, minden hónap második péntekén.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és elmondtad nekünk ezeket, hasznos tanácsokat kaptak remélem a szülők.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Holló Zsófia hordozási tanácsadóval, az Összhang Egyesület elnökével beszélgettünk arról, hogyan és mivel érdemes hordozni a kisbabát. Ehhez milyen eszközök állnak rendelkezésünkre, s hogy honnan érdemes tájékozódni, segítséget kérni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Birincsik Márton, valamint a szerkesztő Berec Renáta nevében is. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. Urunk mennybe menetele minket is a mennyei dicsőség felé vonz. Leó pápa Regina Czöli imája. A kommunikáció tartsa mindig tiszteletben az emberi személy igazságát. Leó pápa felhívása. A Szent Atya Franciaországba látogat szeptember 25-e és 28-a között. A háborúktól sújtott világban a keresztények legyenek az egység tanúi. Leó pápa Tavadrosz kopt pápához intézett szavai. Urunk mennybe menetele minket is a mennyei dicsőség felé vonz. Leó pápa Regina Czöli imája. Urunk mennybe menetele nem eltávolodás, nem egy távoli esemény, hanem egy élő kapcsolat, amely már földi életünkben kitágítja látókörünket, és Isten szívéhez közelít bennünket, tanította 14. Leó pápa vasárnap délben a Regina Czöli elimádkozása előtt mondott beszédében. A pápa az apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakából köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt mintegy 20 000 hívőt, arra buzdítva, hogy növeljük magunkban és körülöttünk azt az isteni életet, amelyet a keresztségben kaptunk, és amely folyamatosan felfelé, az Atyával való teljes közösség felé vonz bennünket, és terjesszük a világban a közösség és a béke értékes gyümölcseit.
Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore.
Ma a világ számos országában ünneplik az Úr mennybe menetelének ünnepét, kezdte beszédét 14. Leó pápa, majd utalt az apostolok cselekedeteiből vett olvasmány szavaira. Az a kép, ahogyan Jézus a bibliai szöveg szerint a földről felemelkedve a mennybe száll, azt a benyomást keltheti bennünk, hogy ez a misztérium egy távoli esemény. Valójában azonban nem így van, ugyanis Jézushoz mi egyetlen testben úgy kapcsolódunk, mint a tagok a fejhez, és mennybe menetele minket is magával vonz, ővele együtt, az Atyával való teljes közösség felé. Szent Ágoston erről így szólt. Az a tény, hogy a fej előre halad, a tagok reményét jelenti, idézte a Hippói Egyházatja tanítását Leó pápa.
Tutta la vita di Cristo è un moto di ascesa che abbraccia e coinvolge attraverso la sua umanità l'intera scena del mondo.
Krisztus egész élete egy felfelé ívelő mozgás, amely emberi mi voltán keresztül az egész világot átöleli és magába foglalja, felemeli és megváltja az embert bűnös állapotából. Fényt, bocsánatot és reményt hoz el oda, ahol sötétség, igazságtalanság és kétségbeesés uralkodott. Hogy eljusson húsvét végső győzelméhez, amelyben Isten fia halálával megsemmisítette a mi halálunkat, és feltámadásával visszaszerezte életünket. Emlékeztetett a húsvéti prefációra Leó pápa.
L'ascensione allora non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo.
Az Úr mennybe menetele tehát nem egy távoli ígéretről szól, hanem egy élő kapcsolatról, amely minket is a mennyei dicsőség felé vonz. Már földi életünkben kitágítja és felfelé irányítja látókörünket, és egyre inkább Isten szívének mértékéhez közelíti gondolkodásunkat, érzéseinket és cselekedeteinket, mutatott rá a Szent Atya. Mi ismerjük ennek a felemelkedő útnak az irányát. Megtaláljuk Jézusban, életének ajándékában, példáiban és tanításaiban. Látjuk a felemelkedésnek ezt az útját Szűz Máriában és a szentekben is. Mindazokban, akiket az egyház egyetemes példaképként kínál fel nekünk, és azokban is, akiket Ferenc pápa a mellettünk élőknek, szomszédjainknak szeretett nevezni, akikkel együtt éljük mindennapjainkat. Apák, anyák, nagyszülők, minden korú és helyzetű emberek, akik örömmel és elkötelezettséggel őszintén igyekeznek az evangélium szerint élni.
Con loro sostegno e grazie alla loro preghiera possiamo imparare anche noi a salire giorno per giorno verso il cielo.
Velük együtt, támogatásukkal és imáiknak köszönhetően mi is megtanulhatjuk, hogyan emelkedjünk nap mint nap a mennyek felé. Leó pápa idézett Szent Pálnak a Filippiekhez írt leveléből, amelyben az apostol arra buzdít, hogy irányuljanak gondolataitok mindarra, ami igaz, ami tiszteletre és becsülésre méltó, ami tiszta, ami szeretetre és dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Isten segítségével valósítsuk meg a gyakorlatban azt, amit hallottunk és láttunk. Növeljük magunkban és körülöttünk azt az isteni életet, amelyet a keresztségben kaptunk, és amely folyamatosan felfelé az Atyához vonz bennünket, és terjesszük a világban a közösség és a béke értékes gyümölcseit. 14. Leó pápa beszéde végén Szűz Máriához fohászkodott. Segítsen nekünk a mennyek királynője, aki minden pillanatban megvilágítja és irányítja utunkat.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
A kommunikáció tartsa mindig tiszteletben az emberi személy igazságát, Leó pápa felhívása. A vasárnapi Regina Czöli elimádkozása után Leó pápa emlékeztetett a tömegkommunikációs világnapra írt idei üzenetére, valamint a vasárnap kezdődött Laudato Si hetére, amely a teremtett világ gondozását, az átfogó ökológiát kívánja előmozdítani.
Ricorre oggi in diversi paesi la giornata mondiale delle comunicazioni sociali.
Számos országban ezen a vasárnapon tartják a tömegkommunikáció világnapját, emlékeztetett rá Leó pápa, idézve idei üzenetének témáját. Megőrizni az emberi hangokat és arcokat. A mesterséges intelligencia korában a Szent Atya mindenkit arra buzdít, hogy kötelezze el magát olyan kommunikációs formák előmozdítására, amelyek mindig tiszteletben tartják az emberi személy igazságát, amelyre minden technológiai újításnak irányulnia kell.
Da oggi a domenica prossima si svolge la settimana Laudato Si.
Leó pápa ezután utalt rá, hogy ezen a vasárnapon kezdődött, és jövő vasárnapig tart a Teremtett Világ gondozásának szentelt Laudato Si hete, amely Ferenc pápa azonos nevű enciklikájából merít ihletet. Assisi Szent Ferenc jubileumi évében emlékezzünk üzenetére, amely az Istennel, a testvérekkel és minden teremtménnyel való békéről szól. A pápa sajnálattal állapította meg, hogy az elmúlt években a háborúk miatt ezen a téren jelentősen lelassult az előrehaladás. Ezért arra buzdította a Laudato Si katolikus környezetvédő mozgalom tagjait, és mindazokat, akik az átfogó ökológia érdekében tevékenykednek, hogy újítsák meg elkötelezettségüket. A békért való gondoskodás az életért való gondoskodás, hangsúlyozta a Szentatya. Leó pápa Franciaországba látogat szeptember 25-e és 28-a között. A Szent Szék szombaton bejelentette a Szentatya következő nemzetközi útját, amelynek során fölkeresi az UNESCO székházát is. Spanyolország után újabb európai nemzet lesz 14. Leó pápa úti célja, Franciaország. Szombaton a Szent Szék sajtóközpontjának igazgatója Matteo Bruni nyilatkozatot tett közzé, miszerint 14. Leó pápa elfogadta a francia elnök, az egyházi vezetők és az UNESCO igazgatójának meghívását, ezért szeptember 25-e és 28-a között apostoli látogatást tesz Franciaországban, amelynek keretében fölkeresi az Egyesült Nemzetek nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezetének székházát is. Ez lesz Leó pápa 5. nemzetközi útja, miután tavaly év végén Törökországba és Libanonba utazott, idén márciusban Monakóba, majd áprilisban Afrikába látogatott, illetve június 6-a és 12-e között Spanyolországba utazik. A háborúktól sújtott világban a keresztények legyenek az egység tanúi. Leó pápa Tavadrosz kopt pápához intézett szavai. Május 15-én 14. Leó pápa telefonbeszélgetést folytatott második Tavadrosz kopt pápával, a kopt katolikus barátság napja alkalmából, amely 2013 óta a Szent Péter széke és a Szent Márk széke közötti kapcsolatok ünnepe. A beszélgetés során mindketten kifejezték az evangélium hirdetése, valamint a béke és a kiengesztelődés előmozdítása iránti közös felelősség tudatát. Május 4-én keltezett levelében Leó pápa arra buzdította a koptokat és a katolikusokat, hogy folytassák zarándoklatukat az igazság és a szeretet útján a teljes közösség felé. A keresztények közötti teljes egység nem csupán távoli cél, hanem sürgős feladat, amelyet elsősorban az egész világot és különösen a közel-keletet sújtó konfliktusok tesznek szükségessé. 14. Leó pápa a telefonbeszélgetés és egy levél keretében, amelyet második Tavadrosz alexandriai kopt ortodox pápának, Szent Márk székhelye pátriárkájának írt a barátság napja alkalmából, hangsúlyozza, hogy fokozni kell az ökumenikus elkötelezettséget korunkban, amelyet háborúk és megosztottságok jellemeznek. A Szent Szék sajtóirodájának közleménye szerint a telefonbeszélgetés baráti és testvéri légkörben zajlott le. Középpontjában éppen az a vágy állt, hogy új lendületet adjanak a kopt katolikus barátság napja megünneplésének, amely az ökumenikus párbeszéd egyik legfontosabb eseménye. Leó pápa és második Tavadrosz alexandriai pátriárka megerősítették elhatározásukat, hogy leküzdenek minden esetleges akadályt, amely felmerül a hit és a szeretet párbeszédének útján. Kifejezték továbbá közös felelősségük tudatát, amely az evangélium hirdetésére, valamint a béke és a kiengesztelődés előmozdítására irányul, különösen az olyan sok megpróbáltatást átélő közel-keleten. A kopt katolikus barátság napjának gondolatát elsőként Tavadrosz pátriárka vetette fel, majd Ferenc pápa hozta létre megválasztása után 2 hónappal, hogy megemlékezzen a 6. Pál pápa és 3. Senuda kopt pátriárka között 1973-ban egy közös krisztológiai nyilatkozat aláírásával zárult történelmi találkozó 40. évfordulójáról. Ferenc pápa és a Kopt Egyház feje második Tavadrosz pápa az évforduló alkalmából először 2013. május 13-án találkozott, és ekkor nyilvánították ezt a napot a Kopt Katolikus Barátság napjának. 10 évvel később, 2023. május 10-én a két egyházfő ismét találkozott. A Szent Péter téren megtartott általános pápai audiencián együtt adták áldásukat, majd másnap az apostoli palotában megemlékeztek arról a 21 kopt keresztényről, akiket 2015-ben az iszlám állam lefejezett a líbiai tengerparton, és akiknek a nevét attól a naptól kezdve hivatalosan felvették a római mártirológiába, mint a Péter széke és a Szent Márk széke közötti lelki közösség jelképét. 14. Leó pápa május 4-én keltezett, és május 15-én közzétett levelében a húsvét örömteli fényében köszönti második Tavadrosz pápát a koptok és katolikusok közötti barátság napjának alkalmából. Levelében utal rá, hogy a barátság napjának ötlete Tavadrosz pátriárkától származik, és egy jelentős kezdeményezés, melynek célja, hogy ünnepelje a Szent Péter széke és a Szent Márk széke közötti kapcsolatokat. 14. Leó pápa csatlakozik ahhoz a nemes hagyományhoz, amelyet szeretett elődje Ferenc pápa indított el a két egyház barátságának megünneplésével, és azt kéri, hogy ez az ünnep adjon új lendületet a közös útnak, amelyet régi különvállások és félreértések, valamint új megbékélések jellemeznek. Egy olyan időszakban, amikor világunkat olyan sok konfliktus sújtja, különösen a Közel-Keleten, a keresztényeknek minden eddiginél jobban el kell kötelezniük magukat a teljes egység mellett, hogy együtt tanúskodhassunk a béke fejedelméről. Bízzunk a számtalan vértanú hatékony közbenjárásában és példájában, akik Krisztus nevéért szenvedtek, írja levelében a Szent Atya. Leó pápa már a május 10-i vasárnap déli Regina Czőli imádság során is megemlékezett a barátság napjáról, és testvéri üdvözletét küldte Tavadrosz pápának, aki előző nap néhány kopt püspökkel és pappal együtt ünnepelte az eukarisztiát a velencei Szent Márk bazilikában. A két egyházfőnek még nem volt alkalma személyesen találkozni. Tavadrosz kopt pátriárka levélben gratulálta az amerikai pápának 2025-ös megválasztás alkalmából, és telefonon is beszéltek egymással. Egy személyes találkozóra várva Leó pápa az apostoli palota ablakából mondott beszédében imádságokat kért az egész szeretett kopt egyházért, abban a reményben, hogy barátságunk útja elvezet minket a Krisztusban való tökéletes egységhez. A május 15-én közzétett levelében megismételte ezt a kívánságát, különös figyelmet fordítva magára a barátság fogalmára. Számunkra, a keresztények számára a barátság nem csupán egy homályos érzés. Életünk és hitünk legmélyebb lényegét képezi, szögezi le levelében Leó pápa, utalva János evangéliumának szavaira. Hiszen Urunk maga nevez barátainak bennünket, és azt tanítja nekünk, hogy nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Így tehát Krisztus velünk való barátságából merítve tudjuk megerősíteni a barátságot egymás között és egyházaink között, miközben továbbra is együtt tanúskodunk az egész emberiség iránti isteni szeretetről. 14. Leó kifejezi reményét, hogy a katolikus egyház és a keleti ortodox egyházak közötti teológiai párbeszédért felelős Nemzetközi Vegyes Bizottság, amely 2003 óta rendkívül gyümölcsöző teológiai párbeszédet folytat, és amelynek eredményeként 3 dokumentum született, bizonyítva a teológiai megértés növekedését, a lehető leghamarabb folytathatja munkáját a keleti ortodox család összes egyházával, hogy válaszoljon Krisztus imájára, hogy mindnyájan egyek legyenek. Levelében a pápa köszönetet mond a kopt ortodox egyháznak azért a vendégszeretetért, amelyet a Hit és Egyház Szervezet Bizottság 6. világkonferenciáján nyújtott a résztvevőknek, közöttük számos katolikus küldöttségnek 2025. októberében a Wadi el-Natrumban található Szent Bisoly kolostorban. 14. Leó pápa továbbá bizakodóan nyilatkozik arról, hogy a níceai első egyetemes zsinat 1700. évfordulója alkalmából megfogalmazott gondolatok újra felébresztik az egyház látható egységének vágyát, annak az egységnek a vágyát, amely az egyetlen keresztségben gyökerezik, és amelyet a níceai hitvallásban vallunk. Pünköst közelettével a pápa ezért a Szentlélekhez fohászkodik, aki minden ajándék forrása, hogy igazságban és szeretetben vezesse a koptokat és a katolikusokat a közös zarándok úton a teljes közösség felé. Miközben várja egy személyes találkozás lehetőségét, imáiról biztosítja második Tavadrosz alexandriai pátriárkát, és testvéri ölelésével búcsúzik a kopt egyház pápájától, feltámadt urunk Krisztus békéjében. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Te vagy az út, az igazság,
te vagy az élet.
Hozzád megyek, áldom neved,
általad élek.
Megszabadítottál,
kenyeret
bort adtál, tested is véret táplál,
hűséged éltet. Halleluja, megszabadítottál,
kenyeret bort adtál, tested is véret táplál,
hűséged éltet.
Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved, általad élek.
Kenyeret bort adtál, tested is véret táplál,
hűséged éltet.
Halleluja, megszabadítottál.
Megszabadítottál.
Kenyeret bort adtál, tested is véret táplál,
hűséged
éltet.
Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved, általad élek.
Megszabadítottál,
kenyeret bort adtál,
tested is véret táplál,
hűséged
éltet.
Halleluja, megszabadítottál,
napverse.
Jékeli Zoltán. Csillagnézés. Bizony, fiam, emlékszem még a korra. Így néztem én is, mint te. Csillagot, meredtem égő mennyei bokorra, s éreztem ezt a furcsa illatot. Toronyban, dombon titkok folytogattak, nyaklottan, míg lélegzetem elállt, de bámulásim egyszer elmaradtak, talán mikor lelkednek adtam át. Itt az időd, most bámulj és csodálkozz, semmi se dőlt el, és nem végleges. Ésszel szívvel törj messzebb a csodákhoz, égen földön ős titkot fejteges.
Jékeri Zoltán Csillagnézés című versét Blaskó Balázs mondta el. Jékeri Zoltán Nagyenyeden született 1913-ban. Édesapja Áprili Lajos. Középiskolai tanulmányait szülővárosában, a Bethlen kollégiumban kezdte, majd a Kolozsvári Református kollégiumban folytatta, és Budapesten fejezte be. 1935-ben a Budapesti Egyetemen szerzett doktori fokozatot magyar irodalom történetből, művészet történetből és művészet filozófiából. 35-től 41-ig az országos Széchenyi könyvtár könyvtárosa volt. 41 és 44 között a Kolozsvári Egyetemi Könyvtárban dolgozott, 46-ban tért vissza az országos Széchenyi könyvtárba. 54 után szabad foglalkozású íróként és műfordítóként dolgozott. A világirodalom nagyjai közül többek között Jean Cocteau, Dante, Eminescu, Goethe, Thomas Mann, Racine, Schiller, Shakespeare és Georg Trakl műveit fordította. Jékeri Zoltán Budapesten hunyt el 1982-ben.
A nap imája.
Ó szűzanya, ki szent fiat testét a sírba fektetted, temesd őt szívembe most. Vágyva vágyik szívem, hogy sírja börtöne, otthona legyek a szeretetnek. Tudom, kihűlt szív ez, hidegebb a fiat sírját elzáró kőnél is, könyörületességet tüzével mégis lobbancs lángra, ó győzedelmes szűz. Add békén szent fiathoz közelednem, s a szeretetben oly erősen egyé válni vele, hogy a halál se válasszon el egymástól. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást!